fiú mellé. Nagy óvatosan, lélegzetét visszafojtva hajolt föléje, aztán a gyertyát hirtelen az arcába lobbantotta, és a fiú féle mellett megkoppantotta a padlót. Az alvó fiú szeme tágra pattant, riadtan nézett körül, de semmi sajátos mozdulatot nem tett a kezével. Szegény asszony egészen oda lett a döbbenettől és fájdalomtól, de igyekezett uralkodni megrendülésén, és megpróbálta újra lelaltatni a fiút. Majd visszamászott, és még sokáig hánytorgatta magában a próbatételes újtó eredményét. Azon igyekezett, hogy elvétesse magával, tombolomcsága még a szokott mozdulatokat is megzavarta, de ez nem sikerült neki. Nem mondta magában, a keze nem bolond, így rövid idő alatt nem feledhetett el egy régi szokást. Jaj, de keserves napra virrattál, szegény fejem. Igen, de most a reménykedés makacskodott úgy, ahogy az imént a kételkedés, képtelen volt valóságnak elfogadni, amit a próba mutatott. Újra meg kell próbálnia, által csak véletlenül maradt el a mozdulat. Addig-addig, még a fiút másodszor, sőt harmadszor is felriasztotta, de az eredmény mindig ugyanaz volt, ami a legelső kísérletnél. Végre visszavánszorgott a helyére, és fejét szomorúan hajtott álomra, mondván. És mégsem nyughatom bele, nem is nem. Nem bírom, nem bírom. Ő az én fiam kell, hogy legyen. Miután a szegény anyja nem zavarta meg többé a király fiálmát, és fájdalmai is fokozatosan enyhültek, végül is holt fáradtan lezárt a szemét, és mélységes mély, nyugalmas álomba zuhant. Teltek múltak az órák, és ő csak aludt, aludt, mint egy halott. 4 vagy 5 órát alhatott át, míg végre öntudata derengeni kezdett. Most ez csuttogta félig álmában, félig ébren. Sir William. Majd egy pillanat múlva. Sir William Herbert. Jön közelebb, és hallgasd meg a legfurcsább álmot, melyet valaha is. Sir William. Nem hallod? El akarom mondani neked, hogy koldusnak álmodtam magam es. Hé, hallod-e? Hé, strázsák. Sir William. Mi ez? Még egy aprót sincs itt a szolgálatomra? Ajaj, akkor nem lesz könnyű felölt. Mi lel téged? Kérdezte egy hang a közelében. Kit hívogatsz? Sir William Herbertet. Te meg ki vagy? Ki lehetnék más, mint nem, a nénéd? Jaj, Tom, el is felejtettem, hogy te most bolond vagy, szegény fiú, te bolond vagy. Inkább soha föl se ébredtem volna. De könyörögbe kérlek, parancsolj a nyelvednek, különben itt mindannyiunkat halálra vernek. A felriadt királyfi félig már fel is ugrott, de megduzzadt, lobos tagjainak kegyetlen sajdulása ideje korán ráeszméltette a valóságra, és nyőszörögve rogyott vissza rohadszom a vackára. Ó, jaj, már nem álom volt. Azzal minden álom elűzte, folytogató szenvedés és nyomorúság ismét rázódult hirtelen, és ő tudomásul vette, hogy már nem a palota becézett kis királyfia, akin egy egész nemzet ragyogó tekintete csüng, hanem ágról szakadt, toprongyos koldus, holmi állatnak való orfogja, és körülötte koldusok, tolvajok. Miközben így gyötrődött, egyszerre csak vecett kurjongatásra lett figyelmes, alig egy-két ölnyi távolságról. És a következő pillanatban kemény ütések dördültek az ajtón. Jomcantyabba hagyta a horkolást, és kiszólt. Kidörömből? Mit akarsz, hé? Egy hang felelte. Tudod-e, kit vágtál kupán a fügykösöddel? Nem én. De kisebb gondom kisebb bob. Bezzeg más hangon beszélsz mindjárt, ha megtudod. Mert hogy megmentsd a nyakad a huroktól, ahhoz az kéne, hogy repülni tudjál. Az az ember éppen most rúgja az utolsót. És nem más, mint a pap, André atya. Isten irgalmaz. Kiállt ott felcanty. Felverte a családját, rájuk rivalt, egy-kettő, felesindul vagy maradjatok, és pusztuljatok itt. Alig 5 perccel később a canty pereputy már az utcán menekítette életét. Jomcantya királyfi csuklóját fogta, és úgy vonszoltat oda a sötét úton, suttogó hangon óvatosságra intve. Tartsd a szádat, te őrült bolond, és ki ne ejtsd a nevünket. Új nevet vecek föl hamarosan, hogy a törvénykopó itt évútra vezessem. Vigyázz a nyelvedre, mondom neked. A család többi tagjának pedig ez dörmögte. Ha véletlen úgy hozza, hogy elszakadunk egymástól, ki kitartson a London Bridge felé. Aki először ér a híd legutolsó rőfösboltjához, várjon ott, míg a többiek is megjönnek, aztán együtt iszkolunk tovább Southwark felé. Ebben a pillanatban a társaság hirtelen fákják és lámpák fényébe jutott. De nem csak a fénybe, hanem nótázó, táncoló, rikoltozó, a folyópartján egymás hegyén hátán hömpölygő sokaság kellős közepébe is. Ameddig a szemmel látott, örömtüzek sora a Temze két partján, felfelé, lefelé. A London Bridge csupa ragyogás, nem különben a Southwark Bridge. Az egész folyó tükrösen ragyogott a rengeteg fénytől, és az eget tűzijáték szakadatlan pukkanásai hasogatták. Olyan sziporkázó fénnyel töltötték meg, hogy az éjszaka majd hogy nappallá nem változott. Mindenfelé vigadozók csoportjai, mintha egész London az utcán volna. Jomcanty megeresztett egy szifra káromkodást, és visszakoszt parancsolt. De már késő volt. Őt magát és pereputját elnyelte a népáradat, és egy pillanat se telt bele, reménytelenül elszakította őket egymástól. A királyfi bármi tudjuk, mennyi köze canty pereputjához csak rángatta magával tovább, tovább. de a királyfi szívét most egyre hevesebben dobogtatta a szabadulás reménye. Egy tagba szakadt vízhordó ember, aki már épp elegendő bátorságot ivott, úgy találta, hogy a tömegen át furakodó Canty durván meglökte, ezért így szavakkal tette vállára hatalmas kezét. Hé, Kona, hova olyan sietve? Piszkos munkával szennyezed a lelked, mikor minden hű és becsületes alatt való ünnepel. Az én dolgom, hogy mit csinálok, te ne avatkozz bele. Felelte Canty megvetően. Vidd a kezed, és engedj tovább. Akármilyen savanyú vagy, addig nem engedlek, amíg nem ittál egyet a vélszi herceg egészségére, ezt én mondom neked. Mondta a vizes ember, és elszántan útját állta. Óciált azt a kupát, de egy-kettőre. Közben több mulatozó gyűlt köréjük, és kiáltoztak. A füles kupát, a nagy füles kupát. Azt itast ki ezzel a sanyarú vendellel, mert aki nem issza, akkor a leled elé változtatjuk. Ilyen formán előhoztak egy roppant füles kupát, a vizes ember félkérzel megragadta egyik fülénél, és még a másik kezével megemelintette képzeletbeli asztalkendőt, ősi szokás szerint oda kínálta Canynak, akinek egyik kezével az ellenkező fület kellett megfognia, a másikkal pedig felemelni a fedőjét, amint az ősi szokás megkívánja. Ez a művelet természetesen egy pillanatra szabaddá tette a királyfi kezét. Nem is tétovázott, hanem belevetette magát a fölötte sűrűsödő lába kedvejébe, eltűnt. És a következő pillanatban épp úgy nem lehetett volna könnyebben megtalálni eme hömpölygő áradatban, mint ha ez volna az Atlanti óceán, ő maga pedig egy belepottyant részgaras. Ezt ő is hamar belátta, és ettől fogva úgy vágott neki sorsa intézésének, hogy Jomcan többi eszébe sem jutott. És hamarosan mást is belátott, azt ugyanis, hogy a város most javában egy elvélszi herceget ünnepel az ő helyében, ebből pedig könnyen jutott arra a megállapításra, hogy a kordus fickó, Toncanty, agyafurtan kihasználta a csodálatos alkalmat, és felcsapott bitorlónak. Itt már csak egy járható út van, befurakodni a Guildhallba, felfedni kilétét, és leleplezni a csalót. Azt is eltökélte magában, hogy Tomnak majd illendő időt adnak a halálra való előkészületre, aztán felkötik, kerékbe törik, felnégyelik pontosan a felségárulást sújtó törvény és szokás jog szerint. 11. Fejezet. A Guildhallban. A királyi bánka, nyomában pompás hajórajával, diadalútját tette a Temzén lefelé, a kivilágított bárkák rengetegében. A levegő csupa muzsika, a folyó két partja csak úgy lobogott az örömtüzektől, és a távoli várost is halovány fénybe vonta a sok-sok láthatatlan mágia tűz. A tüzekből itt ott egy-egy karcsút orony emelkedett az égre sziklázó fénypontokkal, hogy a távolból olybá tűntek, mint égnek emelt drága köves dárdák. Amint a hajóraj lefelé vonult, a partokról szakadatlan üdvrivalgás és elgyűgögés köszöntötte. Toncantja, kit a sejen párnák félig eltemlettek, ezek az ajok és látnivalók valami kimondhatatlan és elképesztő csodaként hatottak. Két kis barátnőjének, Elizabeth hercegnőnek és Ladiane Greynek semmiség volt az egész. Amikor a hajóraj dongot ehhez ért, felfelé vontatták a kristályos vardrolkon, ezt a csatornát már 200 éve épület tömbök fedik el a szem elől, Buckleshbury felé, innen tovább vonult a kivilágított és ünneplőkkel megrakott házak előtt és hidak alatt, míg végül ki nem kötött egy gyöbörben, ahol a Barbeyard van, a régi London szívében. Tom lovagi kíséretével egyetemben partra szállott, átvágott a Ceapsideon, és kevés gyaloglással az Ordiavén és a Basinghallstraeten át a Guildhallhoz érkezett. Itt Tomot és a kis Ladiket a Lord Major és a városatyák fogadták illő tisztelettel aranyláncosan, vörös hivatali díszruhában, és pazar, mennyezetes székhez vezették, a nagy terem főhelyére, maguk előtt küldvén a nevet hirdető hírnököket és a város jogarát és pallosát. A Tom és a kis Ladik szolgálatára rendelt lordok és Ladike foglalták helyüket a székük mögött. Egy távolabbi asztal körül az udvari főemberek és más nemes és rangos vendégek ültek a város előkelőségeivel, a közendből valók pedig a terem másik felében levő számos asztalnál foglaltak helyet. A talapzatok rolgók és magógóriások, a város ősi védelmezői figyelték az alattuk kínálkozó látványt, amely az ő szemüknek, elfelejtett emberöltők óta, megszokottá vált. Nem sokára hasonaszó és szózat következett, és a terem bal oldalán peckesen egy kövér gomornyik jelent meg. Nyomában a szolgái, kik is hatást keltő ünnepélyességgel fejedelmi vélszínpecsenyét cipeltek, mely még javában párolgott, és csak a késre várt. Az asztali áldás utántól felemelkedetbe tanították és vele az egész vendégsereg, és egy remek aranyfüles kupából ívott együtt Elizabeth hercegnővel. Utána Ladiane Grey következett, és a kupa így járta sorra az egybegyűlteket. Így kezdődött meg a lakoma. Éjféltájban a mulatozás elértetető fokát. Ekkor került sor azokra a látványosságokra, melyeket úgy csodáltak hajdanában. Ennek leírását, régi módi nyelven, megtaláljuk egy krónikásnál, ki szemtanú volt. Helyszorítatván, egyszeriben belépett egy báró és egy gróf, török módi szerint hosszú, arannyal pitkézett köntösbe öltözve, kalpagyukkal mazsimbársonyvalla, nagy aranyszalaggal körültekerve, övükben egy-két aranyboltos kard, melyet szabjának hívnak. Utánuk egy másik báró és gróf jövebé, hosszú sárga fehér csíkos és a fehér csíkon veres csíkú sejem köntösben, es fejükön, amúgy orosz módira, szürke prémes kucsma, kezében kinek-kinek egy csatabárd valla, es lábukon csoka orrú, kunkori csizma. Utánuk esmét egy vitéz jöve, majd a főadmirális őrottsága es vélelőtt nemes úr, szál középigérő karmazsin bársonydonmányban, melükön ezüst láncok, es e felett kurta karmazsin sejem ujjas, es fejükön a táncosok viselte kapag, benne fácán tollúval. Emezek viszontak porosz módira valának öltözve. A fákja vivők lehettek vagy százan szintén karmazsin és zöldsejemben valának, mint a szerecsenek, fekete orcával. Azután jövének a pojácások, majd az muzsikások maskarában, kik is táncolatanak. És mind az urak, mind az dámák olyan pajkosan járták az különb-különbféle táncokat, hogy nézni is gyönyörűség valla. És amíg Ton maga székéből bámulta ezt a pajkos táncot, és teljesen belefeledkezett az alant pergőforgó, kaleidoszkópszerűen tagga barka, bohó alakok örvényének csodálatába, a rongyos, de igazi kis vérszi herceg odakünt világgá kiáltotta jogait és jeremeit, szitta a szélhámost, és bebocsátást követelt a gújult halkapujában. A tömeget persze kiváló amulattatta az eset, minden ünnen nyomakodtak, és nyakukat nyújtogatva szerették volna látni a kis csendháborítót. Majd csipkedni, nyergelni kezdték, hogy lehetőleg még nagyobb dühbe guruljon, és ők még jobban mulassanak. A királyfi, bár szemét elöntötték a kín és az elkeseredés könnyei, mégsem hagyta magát, és királyian száll szembe a csőcselékkel. Újabb bosszantások, tréfák közül ne szakadt rá, mire felkiáltott. Még egyszer mondom, otromba gyülevész népség, én vagyok a vérszi herceg. És bármilyen elhagyatott és gyámoltalan vagyok is, és senkinek sincs hozzám egy jó szava vagy segítő hajlandósága, mégsem hagyom magam elkergetni jogos helyemről, hanem itt maradok. Herceg, nem herceg, nekem mindegy, derék fickó vagy, és nehogy azt hidd, nincsen barátod. Itt vagyok én, bizonyságúr. És mondom neked, rosszabb barátod is lehetne, mint amilyen Miles Hendon, ha le is járnád keresésében a lábad. Most pedig fogd be a kis csőrödet, fiam, úgy beszélek én az elávaló csatornapatkányok nyelvén, mint aki közöttük született. A hang tulajdonos a Holmidon Cézár Bebazan. Volt öltözetére, arcára, egész magatartására nézve, magas, sudár növésű, izmos alak, zubbonya és lábra valója finom anyagból, de ucskák, viseltesek, és aranyzsinórozásuk már jócskán megfakult. Nyakfodra gyűrött, rojtos. Széles karimájukkal pagján eltörött a toll, és igen szánalmasan fityegett a lá. Oldalán, rozsdás vas hüvelyben, hosszú gyíkleső. Hetvenkedő viselkedése első pillantásra elárulta a bőszhadastyánt. Nos, e fura alak beszédét általános csúfolódás és röhögés fogadta. Valaki így kiáltott. Mi csak, még egy gyárruhás királyfi. Mire egy másik. Vigyázz a nyelvedre, veszedelmes fickónak látszik. De még mennyire. Nézzétek a szemét. Vegyétek el tőle a fiút. Bevele a húztatóba. A remek ötlettől indítatva, egy kéz már is megragadta a királyfit. De az idegen hosszú kardja abban a szempillantásban kirepült a hüvelyéből, és a merény bőrt lapjával földbe sújtotta. A következő pillanatban minden innen csak ezt lehetett hallani. Öljétek meg a kutyát! Öljétek meg! És a csőcselék körül özönlötte a vitézt, ki a falig hátrált, majd mint egyet szevecett, elkezdett csapkodni hosszú-hosszú kardjával maga körül. Áldozatai jobbra-balra dűltek, de a csőcselék nyomban átgázolt lerogyott testükön, és nem csökkenő dühben rontott bajnokunkra. Ideje megszámláltnak, pusztulása már bizonyosnak látszott, amikor hirtelen kürcóharsant, és egy hanggel kiáltotta. Utat a király hírnökének. És egy csapat lovas gázolt bele a csőcselékbe, és az iszkolt a vecedelem pályékáról, hogy a lába sem érte a földet. A hős idegen karjába kapta a fiút, és nem sokára messze járt vele a bajtól, sokaságtól. De térjünk vissza a gulyiltalba. A vigasság moraja és zenebonája felett hirtelen éles harson leszózendült. Egy pillanatra csend lett teljes némaság. Majd magános hang szólt a palotából, és az álma hallgató sokaság előtt hosszú beszédbe kezdett. E szókkal fejezte be, komor ünnepélyességgel. Meghalt a király. A nagyember serege gyakorlattan horgasztotta le a fejét, és néhány pillanatig úgy maradtak, mélységes csendben. Aztán egy emberként rogytak mindannyian térdre, kezüket tor felé nyújtogatták, és oly hatalmas kiáltásban törtek ki, hogy reszketett belé a palota. Éljen a király! Szegény Tom káprázó szeme ide oda ebben te bámulatos látványra, és végül álmodozva pihent meg a mellette térdeplő herceg kisasszonyokon, majd Hertford Lordon. Arcán valami hirtelen elszánás fénye ragyogott. Es halkan es csúgta Hertford fülébe. Felej nekem őszintén, hogy tedve és becsületedbe. Ha én valami olyan rendelkezést tennék, amilyenre csak királynak van joga, engedelmeskednének-e, és senki sem ágaskodné kellene? Senki, felséges uram, senki az egész országban. A te személyedben Anguilla törvényes ura rendelkezik. Te vagy a király a szavad törvény. Mire Tom érces, komoly hangon és nagy lelkendezve válaszolt. akkor hát a király törvénye a mai naptól fogva a kegyelem törvénye legyen, és soha többé a vér törvénye. Kelj föl térdeidről, siess a toverba, és mondd meg, a király úgy rendelkezik, hogy Norfolk hercegnek nem kell meghalnia. Szavait felkapták, és lelkesen adták szájról szájra, messzire túl a termen, és mire Hertford eltűnt, újabb hatalmas kiáltás morajlott tova. A rémuralom megszűnt. Éjjel Edward, Anglia királya. 12. Fejezet. A királyfi és megszabadítója. Miles Hendon és a kicsi királyfi, mihelyt kiszabadultak a csőcselék közül, elhagyott sikát orokon és fosorokon át nekivágtak a folyónak. Útjuk akadálytalan volt, míg csak a London Bridge-hez nem értek. Itt újra belesodródtak a sokaságba, és Hendon erős marokkal fogta a királyfi, jobban mondva a király csuklóját. A megrázó hír már mindenfelé elterjedt, és a fiú itt egyszerre ezer torokból hallhatta. Meghalt a király. A morajló visszhang megborzongatta a szegény kisárva szívét, végig borsózott egész testén. Átérezte az őt ért veszteség nagyságát, és keserves bánat szállta meg, mert a másokkal oly iszonyatos, zokzsarnok ő hozzá mindig jóságos volt. Szemébe könytorult, és minden tárgyat elhomályosított előtte. Egy pillanatig Isten legelhagyottabb, ágról szakadtabb és kitagadottabb teremtésének érezte magát, amikor az éjszakát egy újabbri vagás messzire hömpölygő moraja rázta meg. Éjjel hat. Edward király. Erre aztán felcsillant a szeme, és büszkeséggel telt meg az ujjahegyéig. Aki állta át a gondolat, milyen nagy és különös érzés, király vagyok. Eközben barátaink lassan törtek utat a zsúfolt hídon át. Ez a 600 éves alkotmány, mely mindig zajos és népes átkelőhely volt, különös látvány sűrűn egymás mellett álló boltjaival és műhelyeivel és a felettük épült lakásokkal, véges végig mindkét oldalán, a folyó egyik partjától a másikig. A híd magában is egész város, voltak fogadói, sörházai, pékségei, rőfösboltjai, élelmiszerpiacai, kézműves műhelyei, sőt volt temploma is. Úgy tekintett két szomszédjára Londonra és Southwarkra, mint amely külvárosnak megjárja ugyan, de nincs különösebb jelentősége. Mondhatnók, zárt terület volt, szűk város, egyetlen ötöd mérföld hosszúságú utcán, és a lakossága csak amolyai falusias, hisz mindenki alaposan ismeri polgártársát, apjukat, anyjukat is ismerte azelőtt, és ráadásul minden apró cseprő családi dolgukat. Természetesen megvolt a maga arisztokráciája és régióhentes, pékes hasonló familiák, kik 500 évvel ezelőtt foglalták el mostani helyüket, és a híd történetét és minden furcsa legendáját töviről hegyire tudták egy szóval, akik hajdi nyelven beszéltek, hajdi ésszel gondolkoztak, és körmölfontan, arcátlanul, a maguk hajdi módján hazudoztak. Az a fajta népség volt pontosan, amely nem is lehetett más, mint ostoba, tudatlan és beképzelt. Gyermekek születtek és érték meg öregkorukat a hídon, és végül ott is haltak meg, anélkül, hogy valaha is máshová tették volna a lábukat a világon, mint egyes egyedül a London Bridge-re. Ez a népség természetesen azt képzelte, hogy ez a hatalmas és vége érhetetlen menet, mely zűrzavaros lármával és ordítozással éjjel-nappal az ő útján vonul át, nyerítve, bömbölve, végetve, csodaszerűen dübörögve, az egyetlen nagy dolog ezen a világon. És bár ők mindezeknek a csodáknak nem is voltak jogszerint tulajdonosai, mégis mint a sajátjukat mutogathatták, persze jó pénzért, mert valahányszor egy visszatérő király vagy hős kölcsönzött a hídnak futó ragyogást, sehonnan sem lehetett volna ilyen zavartalanul gyönyörködni a felvonulásban, mert a szem máshol hamarabb ütközött volna valami akadályba. Ezen a London hídon született és nevelkedett emberek az életet mindenütt másutt elviselhetetlenül egyhangúnak és sivárnak találták. A krónika tud egy olyan hídlakóról, aki 71 éves korában hagyta el a hídat, és falura költözött. De ott ágyában csak hánykolódott, kínlódott, nem tudott elaludni, ami csend olyan elviselhetetlenül, olyan nyomasztóan hatott rá. Amikor aztán alaposan elcsigázódott tőkenne, végül visszamenekült régi hajlékába elnyűjt, ösztövér kísértet, és a hullámok ringató muzsikája és a London híd döndülései, recsegése és dübörgése közepette édes, üdítő álomba merült. Abban az időben, amelyről írunk, a híd szemléltető leckéket adott az angol történelemből az akkori gyermekeknek, mégpedig híres emberek Vaskarók hegyére szúrt, hangszínű, oszladozó koponyáival a bejáratnál. De ne kalandozzunk el a tárgytól. Hendon szállása a híd kicsi fogadójában volt. Amikor kis barátjával éppen az ajtóhoz közeledett, egy durva hang rájuk szólt. Csak hogy megjöttél végre. Többet nem szöksz meg, ne félj. Mert most aztán lisztén morzsolom a csontodat, és alaposan elvecem a kedved attól, hogy még egyszer megvárakoztassál. Elén, és jó cangy keze kinyúlt, hogy megragadja a fiút. Miles Hendon elébe állt, és így szólt. Csak lassan a testtel, atyafia. Bizisten, komiszabb vagy a kelleténél. Kicsoda neked ez a fiú? Ha nincs más dolgod, mint a más dolgába ütni az orrod, hát a fiam. Hazugság. Kiállt ott hevesen a kis király. Jól megmondtad, és én hiszek neked, akár épp, akár hibás a kicsi kobakod, fiam. És akár apád ez a hitvány gézengúz, akár nem apád, ne félj, nem kap meg, hogy verjen és kínozzon, mint ahogy fenyeget, ha te is velem akarsz maradni. Akarok, nem is ismerem ezt, irtózom tőle, és inkább meghallok, mint sem elvigyen. Akkor hát rendben van, nincs több szólnivalónk. Mindjárt meglátjuk, hogy van vagy nincs, kiállt ott a loncanty, és Hendont kikerülve, már ugrott is neki a fiúnak. Ha másként nem, erővel is. Ha egy ujjal hozzá nyúlsz, te eleven szemétdom, felnyarsallak, mint egy libát. Mondta Hendon az utat elállva és megkapva a gyomorkolatát. Szanty megtorpant. Jegyezd meg magadnak, folytatta Hendon, ezt a fiút én megoltalmaztam, amikor magad fajták egész csordája akarta megkínozni vagy éppenséggel megölni őt. Elképzeled, hogy most még rosszabb sorsra hagyom? Akár az apja vagy, akár nem, esén a mondó vagyok, hogy csak hazudod, jobb lenne a kegyes, gyors halál szegény fiúnak, mintsem, hogy ilyen barom kezei között éljen. Jobb lesz hát, ha a dolgodra még, mégpedig tüstént, mert nem szeretem a sok locsogást, nincs valami béket szerető természetem. Joncanty elindult, és szörnyű fenyegetéseket és szidalmakat morogva, elkeveredett a sokaságban. Hendon felment pártfogoltjával a szobájába, miután rendelkezett, hogy küldjék fel a vacsorát. Szegényes szobácska volt, gyatra ágyal és néhány ütött kopott, ócska bútorral. Két bágyabb gyertya világította meg homályosan. A kis király az ágyhoz ránszorgott, eséségtől, fáradtságtól elgyötörve ráheveredett. Az egész napot és az éjszaka nagy részét talpon töltötte, mert éppen hajnali 2-3 közt járt az idő, és azóta semmit sem evett. Kérlek, szólíts majd, ha megterítettek. Motyogta álmosan, és abban a szempillantásban mély álomba merült. Mosoly csillant meg Hendon szemében, és így szólt magában, a kirilei zumát. Ez a kicsi kordus olyan Isten adta természetességgel és bája foglalja el és bitorolja az ember ágyát, mintha a magáé volna minden szíves engedelmével vagy tessék megbocsátani vagy bármi hasonló nélkül. Beteges évületben a vélszi hercegnek mondta magát, és emellett most is tiszteletre méltó következetességgel, ez szántan kitart. Szegény kiságról szakadt mókus. Elméjét kétség kívül a rossz bánásmód zavarta meg. Nos, én a barátja leszek, nagyon kedvelem, megmentettem, és egy-kettőre megszerettem ezt a felvágott nyelvű kis gézengúzt. Milyen vitézül szállt szembe a mocskos csürhével, és vágta szemükbe fölényes hősiességét. És milyen bájos szelíd az arcocskája most, hogy ez álom elsimította sebeit, gondjait és fájdalmait. Nevenni fogom, betegségéből kigyógyítom, bizony, édes bátyja leszek, gondját viselem, és tápolom. És aki ne talán megszégyenítené vagy megbántaná, az megrendelheti koporsóját, mert szüksége lesz rá, még ha megégetnek is érte. Azzal a fiú felé hajolt, és sokáig nézte, nézegette kedves, részvevő érdeklődéssel, a zsenge arcocskát gyöngéden megszírógatta, és a kócos hajfürtöket hátra simította nagy, barna kezével. A fiú testét könnyű borzongás járta át. És Hendon ezt motyogta. Ejnye, csak egy férfi lehet ilyen gondatlan, hogy itt hagyja betakaratlan. Még halálra hűti magát. De most mit tegyek? Ha megfognám, hogy betegyem az ágyba, felébreszteném, már pedig az alvásra nagy szüksége van. Valami fölös takarót keresett, de hogy nem talált, levetette zubbonyát, és azzal takarta be a fiút, mondván. Én megszoktam a csípős levegőt és a szegényes ruhát, ezt a kis hideget felsevecem. Azzal feles alá kezdett sétálni a szobában, hogy vérét mozgásban tartsa, miközben tovább morfondírozott. Áborodott elméje elhiteti vele, hogy ő a vélszi herceg, nos, szokatlan dolog lesz, ha továbbra is marad egy vélszi hercegünk, mint hogy az, aki igazán a vélszi herceg volt, már nem az, hanem király. Ezt a szegény fejecskét valamiféle káprázat szállta meg, és föl nem érheti észre, hogy már szakítania kell a király fissággal, és királynak kell neveznie magát. Ha apám él még a keserves 7 esztendő után, mi alatt idegen földön, tömlöcömben semmi hírt sem kaptam hazulról, bizonyosan szívesen fogadja a fiút, és nagy lelkűen szállást ad neki a kedvemért. Szintúgy jó bátyám, Artúr is, meg a csém Hukdebe is töröm a kabakját, magáncsoskodni merészel a róka lelkű, nyomorult féreg. Akárhogy is, oda igyekszünk, nyíl legyen est oda. Egy szolga lépett be valami párolgó étellel, és letette egy kis fenyőasztalra, két széket tett oda, és azzal ment is kifelé, szolgálják ki magukat ezek a lapos eszényű lakók. Az ajtó becsapódott mögötte, ezzel a felébresztette a fiút. Gyorsan felült, és jókedvűen tekintett körül, de arcára már is felregborult, és nagyon sóhajtva mondta magának, ó, jaj, csak álom volt. Aztán észrevette Miles Hendon zubbonyát, erről a gazdájára nézett, mindjárt felfogta az érte hozott áldozatot, és kedvesen mondta. Te jó vagy hozzám, nagyon jó vagy hozzám. Vedd el, és öltsd magadra, már nincs rá szükségem. Aztán felkelt az ágyról, és a mosdóhoz ment a sarokba, és csak állt, áldogáltott, várakozva. Hendon tréfásan mondta. Most aztán nagy lakmározást csapunk, mert minden jó, friss, zamatos, és még párolog, attól pedig, hogy jót aludtál, újra pompás kis ember lesz belőled, ne félj. A fiú nem felelt, csak kisé türelmetlenül, meghökkenéssel vegyes csodálkozással mérte végig nyalka vitézét. Hendont ez zavarba hozta. Millert? Jó uram, meg szeretnék mosakodni. Ennyi az egész? Ehhez ne kérj engedelmet. Itt ne zavartasd magad, e szoba mindenhol miával tégy, amit jól esik. De a fiú csak állt, és nem mozdult, sőt türelmetlenül egyet-kettőt toppantott is kicsi lábával. Hendon végképp megzavarodott. Az áldóját, mi baj? Kérlek, a vizet, és ne sokat beszélj. Hendon hatalmas nevetést folytott vissza, és azt mondta magában, a teremtését neki, ez már több mint csodálatos. Azzal odalépett, és teljesítette a kis Pimosz parancsát. És csak állt ott, útszólván hüledezve, míg az új parancsgyerünk a törölközővel fel nem ezzentette. Fogta a törölközőt, ami ott volt a fiú orra előtt, ez szó nélkül átnyújtotta. Majd, miután egy kis mosdással saját arcát is felfrissítette, fogadott fia asztalához ült, és hozzákészült az evéshez. Hendon septében befejezte a tisztálkodást, aztán hátra húzta a másik széket, és éppen azon volt, hogy maga is asztalhoz telepedjék, mikor a fiú méltatlankodva sziszent fel. Megállj! Leülnél a király jelenlétében? Hendon a megdöbbenéstől majd hanyatt esett. Így morfondírozott magában. Tű, szegényke bolondsága lépést tart az eseményekkel. Mert, íme, változott az országban esett nagy változással, azaz már királynak képzeli magát. De Isten neki, megpróbálok hóbortjainak engedelmeskedni, más mód nincsen, különben még a toverből talál sukatni. És saját réfáján szórakozva, a széket eltaszította az asztaltól, megállt a király mögött, és a tőle telhetőleg udvari billedelem szerint szolgálatoskodott körülötte. Miközben a király táplálkozott, királyi méltóságának szigorúsága egy kisé felengedett, telt a gyomra, kelt a vágya a beszélgetéshez. És megszólalt. Ha jól hallottam, mi lesz Hendonnak mondtad magad. Úgy van, felség. Felelte Hendon, és magában még hozzátette, ha már tiszteletben kell tartanom bolondságát, felséggel nem is kell, uraznom is kell, fél megoldás lehetetlenség, semmiből sem szabad visszaviadnom, ami még szerepemhez tartozik, mert még belebukom, ez csak ártok a segítő szándéknak. A király már a második pohárborra melegítette a szívét, és így szólt. Ismerni szeretnélek, mondd el a történetedet. Viselkedésed lovagias, mondhatnám, nemes. Nemesnek születtél? A félek óta nemesek vagyunk, nagy jó uram, felelte Hendon. Atyám Sirricard Hendon, aki a Hendon halban, a nevét viselő kastélyban lakik, Montsor mellett, Kentben. Erre a névre nem emlékszem. De csak folytasd életed történetét. Nem valami különös, felség, de talán jobb hián egy fél óráig elszórakoztat. Atyám, Sirrihard igen gazdag és igen nagy lelkű ember. Anyám meghalt még gyermekkoromban. Két testvérem van, Arthur, a bátyám, aki lelkileg atyámra ütött, és Hug, az öcsém, álnok, fondorlatos, agyafúrt és alattomos lélek valóságos csúszómászó. Ilyen volt már bölcsőjében. És ilyen 10 évvel ennek előtte, amikor utoljára láttam, alig 19 éves, és tökéletes gazember, amikor is jó magam 20 éves voltam, Arthur pedig 22. Rajtunk kívül még csak egy tagja van a családnak, Lady Edith, aki akkor 16 éves volt, gyönyörű, bájos, jóságos leányka, családjának utolsó sarja, nagy vagyon és megüresedett szívvárományosa. Atyám volt agyámja. Szerettem őt, és ő is engem, de már a bölcsőben Arthurral jegyezték el, és atyám nem tűrte volna, hogy a szerződést megszegjük. Pedig Arthur más lány szeretett, biztatott, buzdított is épp eleget bennünket, és tartott reménységgel, hogy meglátjuk, idővel és egy kis szerencsével minden jóra fordul. De Huk is szerelmes volt Edith vagyonába, ám bár bizonygatta, hogy Edithet magát szereti, de hát az volt a szokása, hogy mindig egyebet mondjon, mint amit gondol. De ennél a lánynál kárba veszett minden fondorlata, atyámat becsaphatta szegényt, de mást nem. Atyám őt szerette köztünk a legjobban, bízott benne, és hitt neki, lévén a legkisebb, de mások gyűlölték, s mindez elegendő volt arra, hogy megnyerje a szülőknek, hogy jobb szerete kisebb. Ebk hazon kívül nézes mázos, hízelgő nyelvvel és a hazudozás csodálatos tudományával volt megáldva, azaz olyan tulajdonságokkal, amelyek a szülői majom szeretett kihasználására kiválóan alkalmasak. Én szilaj fiú voltam, sőt bízvást elmondhatom, túlságosan is szilaj, bár ez a szilajság ártalmatlan volt, mivel csak nekem ártott, senkiben kárt nem tett, senkire szégyent nem hozott, sem bűn, sem aljasság és egyáltalán semmi nem volt benne, ami tisztességemmel összeillett volna. De Huk testvérem ezt a gyengémet jól kiaknázta, látván ugyanis, hogy Arthur bátyánk egészsége igen gyatra, és elmélve, hogy bekövetkezhető halálát, ha közben engem is eltesz az útból, a maga javára fordíthatja, nos. De hosszú történet volna, nagy jó uram, se füle, se falka. Hogy rövid legyek, unokahöcsém agya furtan megnövesztette, bűnökké torzította hibáimat, aljas művét azzal tetézte be, hogy sejem hátsót talált a szobámban, melyet persze saját kezűleg csempészett oda, és apámmal elhajtette, megvesztegetett cselédek és más hazugasz fickók vallomása alapján, hogy el akartam szöktetni és feleségül akartam venni Edith húgomat, atyai akaratával végbe kiáltóan szenvedszegülve. Három éves száműzetés hazúról és Anglia földjéről majd katonává és emberré nevel, mondta atyám, némi bölcsességre is megtaníthat. Nehéz és hosszú próbaidőmet az európai háborúkban harcoltam végig, és alaposan megizleltem a sors kegyetlenségeit, nélkülözést, szörnyű kalandokat. De az utolsó csatában foglyul estem, és az azóta eltelt hét keserves esztendőben egy idegen földi váltömlött szolgálcállásonul. Hála ecemnek és bátorságomnak, végül is szabad levegőre jutottam, és egyenesen ide menekültem. Csak nemrég érkeztem meg, igen szerény szénnyeles felszereléssel, és még szűkebb tudomással arról, hogy mi történhetett a keserves hét esztendőben Hendon Hallal és lakóival. Ezzel, uram, véget is ért sovány történetem. Gyalázatosan elbántak veled. Kiáltott fel szikrázó szemmel a kis király. De majd kárpótollak én, a keresztre, kárpótollak. Ezt a király mondja. Azután, méles hányattatásain felbuzdulva, nyelvét neki eresztette, és csak úgy öntötte friss szerencsétlenségének történetét meghökkent hallgatója fülébe. Amikor befejezte, méles azt mondta magában. Lám, micsoda képzelete van. Nem minden nap jött velő, annyi szent. Különben, akár bolond, akár épesző ilyen kerek és cifra mesét, mint ez a furcsa história, a semmiből sehogy sem szőhetett volna össze. Szegény, kicsi, zavart fejecske, ne félj, nem lesz el barát és támasz hiával, amíg én élek. Soha se fogsz elszakadni tőlem. Ő lesz az én kis fiacskám, kicsi pajtásom. Meg kell gyógyulnia. Bizony, meggyógyítom, helyrehozatom, aztán majd hírnevet, becsületet szerez magának, és én büszkén elmondhatom, igen, az én neveltem ő, én szedtem föl mintádról szakadt kis csavargót, mert megláttam, mi rejlik benne, és tudtam, hogy nevét egyszer még megismeri a világ nézete, csak rá, nem volt igazam. A király Gunterhes, kimért hangon megszólalt. Te megmentettél engem a csúfságtól, a gyalázattól, sőt talán az életemet és így koronámat is megmentetted. Ilyen szolgálatért gazdag jutalom jár. Mondd el kívánságodat, és mihelyt királyi hatalmamat gyakorolhatom, megkapod. Ez az elképesztő ígéret felrezzentette Hendon trévületéből. Már azon volt, hogy megköszönje a királynak, mondván, csak a kötelességét teljesítette, és semmi jutalmat nem vár érte, amikor hirtelen okosabb ötletet ámadt, és azt kérte, maradhasson néhány percig türelemmel, hogy a nagylelkű ajánlatot fontolóra vegyem egy ötletet a király nagylelkűen helyeselte, megjegyezvén, hogy nem is ajánlatos elhanagodni ilyen nagy horderejű dolgot. Miles néhány pillanat igen mérkedett, aztán így szólt magában, úgy van, ez itt a teendő, más úton módon lehetetlen megérnem, már pedig ez a néhány óra megtanított, milyen terhes és kellemetlen volna, ha így folytatódnék. Igen, ezt fogom kérni. Áldom az ecemet, hogy nem szalasztottam el ezt a szerencsét. Aztán térdre ereszkedett és mondta. Szerény szolgálatom nem volt több, mint alattvalói kötelességem teljesítése, ehhez képest az érdem benne valami kevés. Ha felséged mindazonáltal méltónak tartja némi jutalomra, akkor bátor leszek kérni valamit. Közel 400 esztendőnek előtte, ahogy felséged is tudja, János angol király és a francia király köztellenségeskedés durván elhatározták, hogy két bajnokot szállatnak sorompóba, és így úgynevezett istenítélettel döntik el a vitát. Mihelyt a nevezett két király, valamint a spanyolok királya összejött, hogy a pár viadal tanúi és bírái legyenek, előállt a francia vitéz, de az olyan félelmetes volt, hogy a mi angol lovagjaink bizonyát hallották vele fegyverüket összemérni. Ilyen formán az ügy nagy dolgok forogtak kockán, már-már úgy látszott, az angol uralkodó számára való jut ki az angol vitéz meg nem jelenése miatt. Nos, abban az időben a Toverban raboskodott de Czurczy lord, Anglia legerősebb ökle, jószága és rangja vesztve, hosszú-hosszú büntetésben. Utána küldtek, ő beleegyezett, és meg is jelent viadalra készen. A franciának elég volt, hogy roppant alakját megpillantsa, és meghallja híres nevét, futott is onnan, és a francia király vesztett. János király pedig visszaadta de Czurczy országait, méltóságait, és így szólt, mondd meg, mit kívánsz, én megadom, míg ha fele királyságomba kerül is. Mire de Czurczyt érdepelve, ahogy most én térdepelek itt, így válaszolt, csak annyit kérek, felséges uram, hogy jó magam ne sivadékaim abban a kiváltságban részesüljünk, hogy mostantól fogva, amíg a trónál, fedett fővel maradhassunk az angol királyok színe előtt. Kérése teljesítetett, mint felséged is tudja, és az eltelt idő, azaz 4 évszázad óta a család örökösben sosem szűkölködött. Ilyen formán a régi család feje mai napig zavartalanul és akadálytalanul fenntarthatja kalapját vagy sisakját a királyő felsége előtt, és ezt senki más meg nem teheti. Kérelmem támogatásául ezt a példát idézve, esendbe kérem a királyt, csak annyi kiváltságot adományozzon nekem fölös, meg nem érdemelt jutalmul, hogy jó magam és ivadékaim egyszeres mindenkor ülhessünk az angol királyő felsége jelenlétében. Kelj fel, Simmiles Hendon lovag! Szólt a király méltóság teljesen, Esendont a saját kardjával lovaggá ütötte. Kelj fel és ülj le! Kérelmet teljesítetett. Amíg Anglia fennáll, és a korona fölről fölre száll, ez a kiváltság el nem enyészik. Ő felsége azután magába mélyedve félre vonult, Hendon pedig fogta magát, berogyott a cégbe az asztal mellett, és így morfondírozott magában. Remek ötlet volt, és nagy megkönnyebbülésemre szolgált, lábam már rogyadozott. És ha ez nem jut eszembe, tán hetekig áldogálhattam volna, míg meg nem gyógyul szegény kiskomán, majd egy kis szünet után így folytatta, ilyen formán lovag volnék az álmok és árnyékok birodalmában. A magamfajta nagyon is földönjárónak furcsa és nem mindennapi tisztség, annyi szent. De em ne nevessen magam Isten őriz. Hisz ez a nekem oly nece semmi, fogd meg jól dolog neki színű valóság, sőt bizonyos tekintetben nekem sem hamisság, amennyiben a gyermek tiszta és nemes lelkületét tükrözi, és egy kicsit később így folytatta magában, hű, ha mások előtt talál finom címemen szólítani. Szörnyű lesz az ellentét dicsőségem és ruházatom között. De annyi baj legyen. Hadd szólítson úgy, ahogy neki jól esik, nem lesz ellen neki fogásom. 13. Fejezet. A királyfi eltűnik. A két színborára nehéz bágyadság ereszkedett. A király így szólt. Szedd le ezeket a göncöket. És Hendon ellenkezés és zokszó nélkül vetkőztette le a fiút, lefektette, és gondosan betakargatta, majd szomorkásan nézett szét a szobában. Ismét elfoglalta az ágyamat, mint az előbb. Teringettét, hát velem mi lesz? Töprengett magában. A kicsi királynak szemet szúrt vívódása, eloszlatta hát egyetlen szavával, álmosan így szólt. Te feküdj le aludni a küszöbelé, úgy önködj. És a következő pillanatban már mi gondja sem volt, mi álomba merült. Ecem a szívedet. Mormolta Hendon álmélkodva. Királynak kellett volna, hogy szülessék, a szerepet remekül játsza. Azzal leheveredett az ajtó elé, a padlóra, és elégedetten mormogta. Rosszabb szállásom volt 7 esztendeig, Isten ellen való hálátlanság volna, ha ezt kifogásolnám. Mire elaludt, virradt. Déltájban felkelt, fokozatosan kitakarta öntudatlan védencét, és egy zsinórral mértéket vett róla. A király akkor ébredt fel, amikor éppen befejezte a munkáját, panaszkodott a hidegre, és megkérdezte, mit mivel. Már készen volnék, felség, mondta Hendon. Most pedig egy kis dolgom van a városban, de hamarosan megjövök. Aludj csak tovább, nagy szükséged van rá. Úgy, szépen, csak még a fejedet betakarom, gyorsabban átmelegszel. De mondókáját tán még be sem fejezte, és a király már álomországban járt. Hendon halkan kisurrant, aztán vagy 30-40 perc múltán ugyanolyan halkan visszasurrant, méghozzá gyölcsó anyagból készült, uraságoktól levetett, teljes fiú ruhával, mely meglehetősen viseltesnek látszott. De azért csinos volt, és megfelelt az éve szakának. Míres leült, elkezdte vizsgálni szerzeményét, és közben így mormogott magában. Kövérebb szényből jobbra futotta volna, de akinek lapos a zsebe, be kell érnie silányabban is. Városunkban egy hölgy lakott. Egy hölgy lakott, bizony. Úgy látom, megmozdult. Elég a hangos dalolásból. Nem ajánlatos háborgatni álmát, hiszen jókorra utál előtte, és olyan elcsigázott a szegény kölyök. Egészen jó ez a köntös egy öltést ide, egyet oda, és illeni fog rája. Ez a sarú még jobb, ám bár egy-két öltés ennek sem árt, hadd tartsa melegen a lábacskáját, bármi furcsa is lesz neki, mert ha is télen járom mezít lábjárt, kétség kívül. Miért is nem kenyérez a acérna egy esztendőre valót adnak egy kranszárért, és mellé csak úgy ingyen ezt a derék, hatalmas tűt. Pokoli munka lesz befűzni. És az volt, csak ugyan pokoli munka. Persze, úgy, ahogy a férfiak szokták, és fogják alkalmasint, míg a világ a tűt mozdulatlanul tartotta, és úgy próbálta átdugni a cérnát a fokán, azaz épp ellenkezőleg, mint ahogy a nők szokták. A cérna persze újra meg újra eltévesztette célját, és a tűnek hol egyik, hol másik oldalán böködött el, néha meg éppenséggel a szárán türemlet vissza. De kitartott, hisz jártas volt ő ilyesmiben még katona korából. Végtére sikerült, és a ruhát, mely ez alatt várakozva hevert, felragadta, térdére fektette, és munkához látott. A szállást megfizettem vele értve a reggelit is, melyet már hozhatnának, és még maradt annyi, amennyiből egy pár szamarat vásároljak, és becerezzük szerény elemuzsiánkat a 2-3 napi útra, mely a tejjel műrze folyó Hendon halig még hátra van. Szerette ő a férjú. Ő, a mindenségét. Alaposan a körmöm alá szúrtam. De annyi baj legyen, ez nem újság, de nem is kellemes dolog.